Az az ige, amelynek üzenetét a Szentlélek segítségül hívása és segítségében való bizalom alapján hirdetni szeretném, a Filippi beliekhez írott levél második fejezetében van megírva, a harmadik és a negyedik versben. Tehát a Filippi levél második részének harmadik és negyedik verse szól most hozzánk. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. A gyülekezet foglalja el a helyet. Kedves testvérek, az óegyházi perikóparend szerint a Szent Háromság vasárnapját követő hetedik vasárnap hagyományosan az Isten gondviseléséért való hálaadásnak a napja szokott lenni. A kenyér szaporítás csodája is így kerül ide, úgyhogy itt a Biblia olvasó kalauz, illetve az óegyházi perikópa rend érdekes módon éppen összetalálkozik. Sokan sokféleképpen magyarázzák ezt a kenyér szaporítás csodáját, én azonban szeretnék valami más oldalról közelíteni most, további szempontot felvillantani a Szentlélek segítségével, amely újabb megtapasztalásokhoz és hitismerethez vezethet el bennünket. Erre azért van szükség, hogy mindenképpen jól tudjuk gyakorolni a szeretet szolgálatot. Mielőtt tehát az egymásért való felelősségünkre figyelnénk, tanulmányozzuk kicsit, hogy mit tesz az Úr Jézus, és miért teszi azt, amit tesz. Ezek a felismerések fognak segíteni abban, hogy ne kötelességből igyekezzünk jót tenni egymással, hogy ne szereplésből, hogy nevet szerezzünk magunknak, meg dicsőséget, illetve hogy ne is unalomból, hanem pontosan úgy, ahogyan azt Isten kéri. Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy nem könnyű jól szeretni. De bármilyen kapcsolatban is vagyunk valakivel, mindig tisztázni kell a motivációt, azaz, hogy miért döntünk valami mellett, és miért nem határozzuk el valami mellett magunkat, hanem valami más döntünk. Hogy miért a döntésünk az, ami. Például miért akarunk segíteni. Mert van olyan, amikor a segítés nem az áldozatról, hanem a segítőről szól. Na, ez egészen kusza eseteket tud szülni. Mindjárt rá is világítok egy régi történet, rettenetes dolgok adódnak belőle, mikor segíteni azért akarok, hogy nekem jó legyen, és nem azért, mert a másik ember sorsán megindultam. Szóval történt régen egy eset, vagy lehet, hogy nem is olyan régen, egy fiatal ember, amolyan késő őszi hideg időben, egy folyó átívelő hídnak a korlátján állt, készült, hogy beleveti magát a folyóba. Arra ment egy járókelő. És a járókelő odaszaladt hozzá, jó ember, ne tegyen ilyet. Maradjon inkább életben. Miért is ugrana egy ilyen erős, egészséges, jóképű fiatal embernél maga a halálba? Szegény mindössze ennyit tudott mondani, azért, mert az egész életből elegem van. De várjon, barátom, könyörgöm, várjon. És innentől jön az érdekes rész. Ha mégis beleugrik, akkor bele fog esni a folyóba. Akkor nekem, ugye maga után kell ugrani. Az első gondom ezzel az, hogy alig, hogy kezdek kijönni egy kétoldali tüdőgyulladásból. Ha maga után ugrok ebbe a hideg vízbe, könnyen lehet, hogy meg fogok halni. Gondoljon ebbe bele. Aztán folytatta. Fiatalember, nekem családom van és két gyerekem. Ha mit gondol maga, mennyi az özvegyi nyugdíj, miből fogja az én feleségem eltartani a családot, a gyerekeimet, ha én maga után ugrom, és a tüdőgyulladásom miatt ebben a hideg vízben meg fogok halni? Tovább tekerte a gondolatot, de nézze, ha mégsem halnék meg, a legújabb öltönyöm van rajtam. Maga nem ismeri az én feleségemet. Mit fogok én kapni, ha tönkreteszem ezt a ruhát? Nagyon kérem, menjen haza! Otthon senki nem fogja zavarni a célja elérésében, és legalább maga sem veszélyezte senkit. Ezzel ott hagyta az embert. Nyilván fonák a történet, csak azért hoztam ide, hogy jól lássuk és érezzük, bizony, nem csak ilyen helyzetekben, hanem nagyon sok más esetben is előfordul az, hogy segíteni igyekszünk ugyan valakinek, de véletlenül se a segítés szándékával, hanem valami más munkálkodik bennünk. Dicsőség, vágy, nevet szerezni, kötelező, mert egy keresztény ember attól keresztény, mondja a népi vallásosság, hogy jó dolgokat tesz. Azért ez ettől bonyolultabb. Megnézzük hát, hogyan végezte a szeretett szolgálatot az Úr Jézus. Egy nagy adag önzés szólt ebből a járókelőből. Egy pillanatig se érdekelte, hogy azzal a másikkal mi lesz. Csak az, hogy neki milyen kára származik, ha ez az ember, ez az elcsüggett ember az ő szeme láttára akar véget vetni az életének. Még egy ilyen rettenetes eset sem tudta őt felriasztani. Hát ne minden rólam szóljon már. És vannak ilyen emberek, testvérek, ismerünk sajnos ilyeneket. A keresztjén Istennek tetsző szeretett szolgálat azonban nem önzésből, nem kényelem szeretetből, nem is feltűnési vágyból születik, hanem pusztán abból, hogy először is a keresztjén ember hálás az Istennek azért, amit naponta kap tőle. Ez az egésznek a kiinduló pontja. Egy válasz az Isten dolgaira. Minden keresztjén dolog. A másik pedig, hogy megszánom azt a másik embert, meglátom, hogy neki nincs valami, ami nekem van. Testi dolog, lelki dolog, bármi. És aztán adok neki abból, ami nekem van, neki nincs és kellene. Ez a váza a szeretett szolgálatnak. Søren Kierkegaard filozófus gondolata volt, hogy az ember élete állandóan veszélyben zajlik. Ezt nagyon kevesen érzékelik a maga mélységében. A hívő ember azonban tudatában lehet annak, hogy mintegy 70 ezer láb mélység fölött próbál egyensúlyozni. És az Isten mégis megtartja. Ez alatt, vagy e fölött a hatalmas nagy mélység fölött, épségben. Hát ezt látjuk itt a kenyérszaporítás mai csodájában is. Csodálatos szeretet és gondoskodás látszik abból, amit az Úr Jézus tett. Úgy indul a történet, hogy szeretne a tanítványaival egy kicsit kettesben lenni. Enni se volt még idejük, rendesen megbeszélni, hogy kivel mi történt az első kiküldetéskor, hiszen éppen abból térnek vissza Márknak a tudósítása szerint. Olyan jó lenne egy kicsit magunkban lenni, egy kicsit megülni, megpihenni, örülni az eddigi eredményeknek. És nem adatik meg nekik. Szeretnének pihenni, tanulságukat kiértékelni, de a csodára, tanításra éhes tömegek követik őket. Sőt, olyan elszántak, ez olyan különleges dolog, ahogy belegondoltam, egészen megdöbbentem. Márk leírása szerint gyakorlatilag előbb érnek oda, ahová Jézus szerintük tart, mint maga az Úr Jézus. Már ott várják. És akkor kikötnek a hajóval, csónakkal, és kilépve a partra látják a tömeget. Jézus felpillant, ennyit mond, vagyis ennyit érez magában. Megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Tehát meglátta az elesettségüket, meg az elszántságukat, és azonnal félretette, hogy neki most más tervei voltak. Nem kevésbé fontos dolog. És félretette, elkezdte őket tanítani. Tudta, hogy tud segíteni a gondjukon, és nem fékezte magát. Egyetlen egy okból tette ezt meg. Mert megszánta őket. Az itáló görög kifejezés jelent még könyörületet, meg irgalmat is magyarul. Megszánás, könyörület, irgalom. Mindannyian érezzük, hogy ezek szívből jövő indulatok. Szív nélkül senki nem lesz könyörületes, irgalmas. Nem tudunk megszánni senkit. Csak szívből. Eljátszani persze bármit lehet, de az nem megszánás, meg könyörület, meg irgalom. Csak szív szerint lehet megindulni a sorsukon így. Ez az első tehát, amit meg kell jegyeznünk ma. Istenünk, az Úr Jézus szánalomra kész szívvel és figyelemmel járt a földön, emberi testben. Ez azt jelenti, hogy az lehet neki méltó követője, aki maga is szánalomra induló, érzékeny, nyitott szívvel rendelkezik. Aki figyeli és megszánja a körülötte lévőket a hiányait miatt. Akinek nincs ilyen szíve, mert nem ilyen szívvel születünk a világra, azok azonban kérhetik az Istentől, és fogadják el, ha észreveszik annak a jeleit, hogy az Úr kezdi lágyítani a szívüket. A tanítványok is észrevették ezt a nagy tömeget, oda is figyeltek rájuk, de azért ők magukra is odafigyeltek, és a kelleténél jobban tették ezt. Hadd magyarázzam meg. Igen, mindjárt a holnapi történetben következik, hogy mindezek után az Úr Jézus magánosan, írja a Biblia, fölmegy a hegyre imádkozni, és előre küldi, kényszeríti a tanítványokat, induljatok vissza a genezáreti tavon. És ugye ekkor jön majd az a hatalmas vihar, amiben majdnem meghalnak, halálfélelemben vannak, és az Úr Jézus megy hozzájuk a tengeren. Mondhatja valaki, na lám, hát Jézus is elküldi őket, hát magára zárja a parókia ajtaját. Drága testvérek, igen, Jézus is csinált ilyet. Szükség is volt rá. Mindannyian csak akkor tudunk kiadni magunkból valamit, ha belénk is kerül. Az üvegből töltjük a vizet, ha elfogyott, utána már csak levegő van benne. Pontosan ugyanígy van mindenkivel. Az Úr Jézus emberi szolgálatát végezvén folyamatos, imádságos kapcsolatban volt az ő atyával. Szüksége volt rá, igen. Ezért küldte előre a tanítványokat. Odafigyelt így módon magára is. De azért ez mégis másfajta odafigyelés volt, mint ami a tanítványokat jellemezte, már magukra nézve. A tanítványok az Úr Jézusnál jobban féltették magukat, ez abból derül ki, hogy a számukra legkényelmesebb megoldást választották. Ők nem imádkozás véget akartak magukra maradni, szerették a kényelmet, mint minden ember, mint mi is. Jó, ide utánunk jöttetek, furcsa megbeszélésnek. De most már menjetek el, jó? Most már gondoskodjatok magatokról. És nem mellesleg hagyjátok, hogy mi is hadd gondoskodjunk magunkról, menjetek most már. Olyan elgondolkodtató, hogy azonnal ez jut az eszükbe. Gondoskodjanak magukról, ahogy tudnak. Hát ez az emberi gondolkodás. Gondoskodjanak magukról, ahogy tudnak. És nyilván meg lehet ezt magyarázni, hogy a Krisztus csodáit még nem ismerték annyira, majd olvassuk, hogy utólag, mikor a tenger elcsendesedik, akkor gondolkodnak el, hogy ja, hát kivel is ülünk mi itt egy hajóba, mert nem okultak még a kenyerek történetéből. Szóval nem olyan sok mindent értenek még ezek a tanítványok, rendben. Tehát azért ebből nem következne, hogy megmondják a megváltónak, hogy mit kell csinálni. Azért megkérdezhetnék. Hát itt ez a sok ember, Úr Jézus, van-e valami ötleted, mit csináljunk velük? Nem, oda mennek, küldjük most már haza őket, táguljanak innen. Boldoguljanak, ahogy tudnak. Ez az emberi gondolkodás. Azonnal kézbe veszik az irányítást. Jézus azonban szánalommal tekintett erre az éhes tömegre. És elérkezettnek látta az időt Izrael megígért kenyér csodájának a megtételére. Emlékszünk, hogy Mózes idejében Isten az ő menekülő népét mennyei mannával táplálta. Így hát egy Bibliát ismerő hívő zsidó ember azt tudta, hogy Isten képes arra, hogy egyszer csak enni adjon, úgymond a semmiből. Hát Jézus ezt akarta felidézni ebben a csodában. Egyrészt íme az ígéretek beteljesednek, az Isten nem vonta vissza és nem változik. Másrészt, aki ezt meg tudja tenni, az ugyanaz az Isten. Bízzatok bennem, mert én vagyok. Az Úr Jézus kifejezetten a tanítványokra bízza ennek a kérdésnek a megoldását. Ti adjatok nekik enni. Ők némi értetlenkedés után engedelmeskedtek, és a náluk lévő kevéske ennivaló lett a kenyér csodának az alapanyaga. A tanítványok feladata volt ezen kívül leültetni a népet a vacsorához, odaadni nekik a csodás kenyeret és halat, végül összegyűjteni a tömeg jól lakását bizonyító 12 tele kosár maradékot. Mi tehát ennek a történetnek a váza? Krisztus megszánja az őt követő és rászoruló embereket. Tanítványaira bízza a sorsukat, miközben a tanítványok felhasználásával vagy alkalmazásával ő maga, az Úr Jézus gondoskodik róluk. Ezek az emberek tényleg szükségben voltak, hiszen az ókorban fele annyit se tudott tenni egy átlag ember, mint amennyit manapság egy átlag ember enni tud. Eleve kétszer ettek egy nap, akkor is csak ha volt mit. Úgyhogy lehet, hogy kora reggel ettek utoljára, vagy éppen az előző este, a pusztában állnak, és nincs mit tenni. Valóban szükségben voltak. Krisztus megszánta őket, és a tanítványain keresztül gondoskodott róluk. Íme itt a Kierkegaardi 70 000 láb mély szakadék. És íme az Isten, mint gondviselő, megtart fölötte, mert ott van az Úr Jézus. Mert megszánja őket, mert készen van a segítség. Megtart fölötte az Isten. Az akrobaták a cirkuszban óriási magasságokban lélegzet elállító mutatványokat végeznek. Mi átlag emberek, ha csak fele olyan magasságból tekintünk le, akkor is megrodjan a lábunk, és azt se tudjuk, hogy távolodjunk tőle. Ők meg jönnek, mennek ott a magasban, és nem számolnak azzal, hogy bármelyik pillanatban leeshetnek. Vagy mégis számolnak? Szoktak kifeszíteni ilyen hálót alájuk, ami hát nem teszi, meg nem történti a leesést, de attól, hogy meghalljanak, attól azért megvédi őket. Szóval mégiscsak számítanak rá, és igyekeznek védekezni. A modern társadalom tudomány egyébként innen veszi a szociális háló kifejezést. Ez nagyon képletes, érzékelteti azt, hogy egy jól működő társadalomban éljük az életünket a 70 ezer láb magasságban, mint az akrobaták, próbálunk ott egyenesben maradni, de ha mégis lehullunk, akkor van alattunk egy úgynevezett szociális háló, ami azért attól megvéd, hogy teljesen segítség nélkül maradjunk. Hát persze nem működik ez tökéletesen, soha nem is fog, amíg egyik ember a másikra szorul, mert éppen ezért van a keresztény gyülekezet, mert mi nem olyan alapon kell, hogy segítsünk, mint azok, akik a Krisztust nem ismerik. Pontosan ezért az igéből tanulja a keresztény ember, hogy hogyan szolgáljon mások felé. Mert nálunk nem az a lényeg, hogy enni adjunk, vagy inni, vagy fekhelyet, hanem hogy a tanítvány nevében adjuk, a Krisztus tanítványaként. Krisztus nagyságára és gondviselésére irányíthatjuk a testben, lélekben rászoruló emberek figyelmét, ha segítünk rajtuk a tanítvány nevében, és éppen ez a cél, nem más. Jézus nem a jól lakatásuk véget fogott hozzá a kenyér csodához, az csak a megígért ráadás volt. A fontosabb tartalom annak átélése, hogy íme, aki az Isten fiának mondja magát, tud szinte a semmiből is enni adni nekünk. És nem csak tud, hanem még meg is teszi. Szóval alkalmazza a tudását, a képességét a mi érdekünkben. Az egyház szeretet szolgálata elsődlegesen misszió. Bizonyságtétel az Úr Jézusról. Nem az számít tehát, hogy mekkora adag rizses húst kapnak a védekezők a gáton. Vagy hogy melyik egyházi idős otthonban hányféle szobaméretből lehet válogatni a jelentkezőknek. Ez mind csak ráadás, nyilván fontos dolgok. De a fő, hogy a szükségben lévők a Krisztus egyházának a képviselőitől a Krisztus szeretetében részesüljenek. Hogy arról értesüljenek, hogy én most azért segítek neked, mert engem a Krisztus szeretésén szeretem őt, és az ő szemével látlak téged, és az ő segítségével segítek neked. Hogy úgy ossza szét a Krisztus a maga megszánó szeretetét az egyház tagok által, mint ahogy annak idején ezt az 5 kenyeret és 2 halat is szétosztotta a tanítványok keze által az 5000 csak férfi és az ő családtagjaik között. És ez így jó a gyülekezeten belül is. A további téves dolog, hogy a szeretet szolgálat az kifelé kell működjön. Nem, a gyülekezeten belül is. Hálás vagyok Istennek az ő jó tettéért, észreveszem a másik ember testi-lelki szükségét, és a Krisztus nevében Krisztushoz méltó tisztességgel igyekszem segíteni. Így tudja a Krisztus általunk elvégezni a maga szeretet szolgálatát a világban. A gyülekezeten belül is feladatunk ezt gyakorolni, és megint mondom, nagyon durva és veszélyes sarkítás az, hogy a szeretet szolgálat az azt jelenti, hogy valami kézzel fogható dolgot adunk a másik embernek, az a szociális háló. A szeretet szolgálat az teljesen nézi az embert, lelkét és testét. Miközben a testi szükségletet enyhíti, nem feledkezik el a lelki szükségletekről. Óriási szarvashiba lehet, mindig nagyon figyeljünk rá. Attól nem fog valaki megtérni, hogy enni adtunk neki. Ha ige nem szól, szóljon az ige. Az a mi elsődleges feladatunk. Pál a Filippi levélből olvasott 2 versben meg is fogalmazza egy jól működő keresztény közösségnek a legfőbb jellemzőjét, titkát. Azt mondja, hogy legyünk alázatosak, különbnek tartsátok egymást magatoknál. Lehet, hogy furcsán hangzik, de nem kér lehetetlen. Nem mondja azt, hogy teljesen egyformák vagytok. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Nagyon sokféle ember van egy gyülekezetben, kicsiben is, nagyban is. Az egyik erősebb, valamiben gyengébb, másban megfordítva, gazdagabbak, szegényebbek, több idejük van, kevesebb idejük van. Megvannak ezek a különbségek. Nem mondja azt Pál, hogy ezek nincsenek. Egyenlőség. Milyen jól hangzik. Soha nem sikerült még senkinek. Azonban az sikerülhet, ha megvan bennünk a Krisztustól tanult alázat, hogy a fennálló különbségek ellenére mégse hatalmaskodjunk egymáson. Hogy ne fennhéjázóak legyünk. Hogy ne éreztessük kérlelhetetlenül az erőnket a gyülekezetben nálunknál gyengébbnek számító tagok felé. Egymás szolgálatára kell állni. A keresztény élet nem szólhat arról, hogy egymást méricskéljük, én ebben jobb vagyok, te meg nem, úgyhogy maradj csöndben. Fontos, hogy egymásban mindenki Istennek egyformán kedves gyermekét lássa. És az erősebb így válik alkalmassá az alázatra, a szolgálatra a gyengébbnek, és pont ugyanígy lesz alkalmas a gyengébb ember is valamiben az erősebbnek segíteni, amiben meg az erősebb a gyengébb. Nagyon nagy persze ez az elvárás. Isten azonban tudja, hogy képmutatásba keverne bennünket, ha azt várná el, hogy ki saját céljait, álmait teljesen mellőzze. Ez nyilván nem tudna működni. Úgyhogy Pálon át bölcsen azt kéri, senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez a két picike betű nagyon fontos üzenetet hordoz. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Azaz nézheted a saját hasznodat, hiszen úgy is nézed, de nem kizárólagosan, hanem előrébb téve a másikat, különbnek tartva magadnál, és igen, azután a saját hasznodra is figyelhetsz. Az ember önmagával, önző vágyaival nagyon nehezen tud megküzdeni. De mégis érdemes elkezdeni ezt a harcot, mert egyébként nem bizonyulhatunk a Krisztus követőinek. Csak akkor, ha harcban állunk az önzésünkkel, a nagyra vágyásunkkal. Ha állandóan kitűzött célunk, hogy bárkivel hozzon is össze az élet, igyekezzek magamnál különbnek tartani, abból a szempontból, hogy álljak a rendelkezésére, és tegyem meg azt, amit a Krisztus is megtett, én értem. Ahogyan végül a tanítványok is megetették a Krisztustól kapott kenyérrel és hallal ezt a tömeget. Lemondtak a saját gondolatukról, és engedték, hogy Krisztus rajtuk keresztül szeresse ezt a nagy tömeget, és rajtuk keresztül segítsen nekik a nagy bajukban. Önmagunk legyőzése által először is virágozni kezd egy közösség. És ez minden tag számára csodálatos megtapasztalás. Olyan helyre menni, ahol végre nem az ökölharc megy, vagy a könyöklés, mint a munkahelyen, vagy sajnos még olykor a családban is. Ki mire vitte? Jaj, te le vagy nézve, mert te nem vitted annyira, mint én. A gyülekezet ne szóljon erről. Önmagunk legyőzése által virágozni kezd a közösségünk. És jó lesz itt lenni. Hát nem ezt keressük mindannyian. És a saját célok követésének a megszűnésével pedig egy olyan békjótól tudunk megszabadulni, amelyben a saját képzeletünk is csomóba, gúzsba kötött bennünket. Persze, hogy legyenek vágyaink és céljaink, de ne csak az az egy-két dolog, amit mi magunknak kitalálunk. Legyünk ezektől a dolgoktól szabadok a Krisztus szolgálatára. Isten az apostol ajkai által ilyen közösségépítést, és a Krisztusban megtapasztalt szabadságot a szeretetre helyez a Filippiek szívére, és mindannyiunkat most erre int. Vedd észre, mi mindenért adhatsz hálát Istennek, hányszor kerül elő a Filippi levélben az örvendezés, pedig börtönben van Pál apostol, mikor ezt írja, mégis tud örvendezni. De a másik fele, hogy ha már én kaptam az Istentől, akkor adjam is azt, ami meg nekem van, és másoknak kell, alázattal egymást különnek tartván magunknál. Íme az Úr Jézus példát adott nekünk. Érzékeny szívből, tenni kész elszántságból és önzetlenségből. Isten létére halandó emberek szolgájának bizonyult, és megalázta magát egészen a kereszt halálig. Ezt is ennek a mai Filippi 2-nek a folytatásában olvashatjuk. Így adott nekünk példát az Úr, alázattal tartsátok tehát egymás különnek magatoknál. Ámen.